Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlöm Önöket, illetve hát együtt érkeztünk, gondolom legtöbben, úgyhogy közösen örülünk, hogy itt lehetünk. Néhány percben szeretnék arról beszélni, hogy hogyan mutatkoznak meg Magyarország kutatói a nemzetközi versenyben, és ehhez azt az örökbecsű idézetet választottam címnek, amit talán többeknek beugrik, Sándor György szájából származik, aki még egy réges-régi önálló estjében azt mondta, hogy egyenlő pályák, egyenlő esélyek, én biciklivel megyek. Ez ugrott be valahogy, és egy jó ideje, több éve figyelem már azt a mérhető tudományos kutatási teljesítményt, amit az Elsevier megoldásain keresztül látunk Magyarországra, illetve a közép- és kelet-európai régióra vonatkozóan. Itt néha úgy látszik, hogy rollerrel, néha biciklivel, egyszer-egyszer talán személygépkocsival is sikerül közlekednünk, vagy vonattal, de az biztos, hogy a pályák és az előttünk álló utak, amiket be kell járnunk, azok mindenki számára valóban egyenlőek. Na most milyen módszereket használnak Magyarországon? Néhány olyan választ gyűjtöttem össze, kutatási programok értékelésére és irányítására vonatkozó módszerekre vonatkozó kérdés tekintetében, amit az utóbbi pár hétben hallottam én, tehát amit itt szeretnék megosztani Önökkel, ezek mind tényleges válaszok, amit egyetemek kutatási vezetőitől, kutatási rektorhelyetteseitől, vagy hasonló felelős munkakörben lévő kollégáitól hallottam. Volt egy ilyen, hogy készítettünk egy tudástérképet. Bármi is legyen az, egyébként aztán meg is néztük ezt a tudástérképet, nyilván tudásterületeket ábrázolt valamilyen geometriai elrendezésben, nem is rossz. Egy másik helyen szótárat hoztunk létre, ami leírja az egyes kutatók szakterületét, ezt párosítjuk a pályázati lehetőségekben megadott kulcsszavakkal, és már is igyekszünk biztosítani, hogy jobb legyen a hozzáférésünk a pályázati forrásokhoz, nagyobb eséllyel pályázzunk. Hát ez is egész ígéretesnek tűnik. Volt egy olyan, hogy megszámoltuk az impactfaktoros folyóiratokban történt publikációkat. Hát ez is erős, mint állítás, de ez talán egy néhány évtizeddel korábban tűnt volna előremutató kutatásmenedzsment eszköznek. Készítettünk egy egységes rangsort az egyetem összes kutatójáról teljesítmény alapján. Ez egy konkrét nagy magyar tudományegyetemen történt meg. Hát természetesen kavart némi vihart ez az egységes publikált rangsor az egyetem összes kutatójáról. Elemeztük a nemzetközi ranking rendszerek kritériumait, és azokhoz igazítjuk a publikációs céljainkat. Ez nem rossz egyébként, az egyik legsikeresebb magyar kutatóegyetem az utóbbi években ezt tudatosan megvalósította ezt a programot, látszik is az előrelépésük a listákon. És az is elhangzott, hogy azt viszont semmiképpen sem szeretnénk, ha bennünket más mérne meg. Mi magunkról tudjuk, hogy hol tartunk. Hát ez is egy álláspont. A rossz hírem az az, hogy sajnos mindenképpen megmérnek bennünket mások is, a hallgatók, akik ugye jelentkeznek vagy nem jelentkeznek hozzánk, a professzorok, akiket sikerül vagy nem sikerül meghívni magunkhoz, a potenciális együttműködő partnerek, a finanszírozók, és így tovább. Tehát bármit is gondolunk mi magunkról, mások szintén fognak gondolni valamit rólunk, és talán nem árt, hogyha ez a két dolog szinkronban van. No, hát ilyen dolgokat hallottam én kifejezetten, ahogy mondom, ezek gyakorlati válaszok voltak az elmúlt hónapban. Milyenek az eredményeink? Vajon ezek a stratégiák, vagy ezek az ötletek hogyan válnak be? Amit itt mutatok, az egy Elsevier rendszerből származó grafikon, az Elsevier Scivell rendszeréből, ami kutatási teljesítményeket értékel Scopus adatbázison, tehát az ott látható publikációk alapján ezeket méri, és ez a magyarországi kutatóegyetemeknek, vagy a legnagyobb magyar kutatóbázisoknak, az akadémiát most nem véve ide, a teljes publikációs száma az utóbbi 10 évben. A 2013-as adat az még nem biztos, hogy teljesen pontos, de nagyjából ugye már az is indexelésre kellett, hogy kerüljön a Scopusban. Itt látszik, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem publikálja a legtöbbet, és az ELTE, a Semmelweis, a Debreceni és Szegedi Egyetemek, illetve Szegedi Tudományegyetem pedig tulajdonképpen fej-fej mellett mutat egy fejlődést. A 700-as, 800-as tartományból most úgy 900 és 1000 között van az éves publikációk száma ezeken az egyetemeken. Tehát látszik, hogy van egy fejlődés, ami egészen jól néz ki, amíg mellé nem tesszük mondjuk a Ljubljánai Egyetemnek a publikációs teljesítményét. Hát ez mondjuk engem is meglepett, pedig egész Kelet-Európában dolgozom, de ilyen összehasonlításokat ritkán szoktam tenni. Hozzátéve egyébként, hogy Szlovéniában ugye egy nagyon súlyos gazdasági krízis bontakozott ki, pontosan az elmúlt 2 évben, tehát ebben az években még ez is látszik egyébként a grafikonon, és az a magyar fejlődés, ami látszik, hát az, vagy látszott az eredeti dián, az egyel ezelőttin, az egy olyan ellaposodás képét mutatja mondjuk ebben az összehasonlításban. És akkor itt van a Prágai Károly Egyetem mindenki fölött magasan, és hát ebben az összehasonlításban valóban már egészen elgondolkodtató, hogy mit látunk. És hogy milyen esélyei vannak mondjuk egy feljövő egyetemnek ebben a rendszerben, és számomra ez mutatja a legtöbbet, ez pedig a belgrádi egyetemnek a képe, akik az utóbbi 10 évben a Magyarországra jellemző bázisról tulajdonképpen a régió legnagyobb egyetemévé kezdik kinőni magukat, tehát a belgrádi egyetem kezdi betölteni újra azt a funkcióját, amit még néhány évtizeddel ezelőtt annak idején betöltött. Ezek tehát a mennyiségi mutatószámok, ugye ez nem mond semmit a tudományos munka minőségéről, az összes publikáció száma, amit itt látunk. Hogyan néz ki a mennyiségi értékelés után a minőségi értékelés? Itt egy olyan metrikát választottam, ami itt olvasható, ez a tudományegy területre súlyozott idézettségi mérték. Ez egy erősen normalizált szám, természetesen transzparens számítási metódus van mögötte, amivel most nem untatnám önöket, de minden esetre ez tudományterületektől függetlenül ragadja meg azt, hogy egy-egy kutatási publikációt átlagban mennyien idéznek. Itt az egyes érték tekinthető a világátlagnak. Aki egy fölött van, az a világátlag fölött van, aki az alatt van, az a világátlag alatt van. És ez egyformán igaz mondjuk matematikára, élettudományra, társadalomtudományra és így tovább. Még egyszer azt tenném hozzá, hogy a Scopusban indexelt adatok alapján. És itt már országokat tekintettem, Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlovákia. Magyarország az a sárga vonal, amit itt igyekszem követni. Csehország ez a rózsaszín, Szlovákia a kék, és Lengyelország a narancsszínű. Látszik, hogy Magyarországnak volt egy történelmi előnye. Én először ezt a grafikont hasonló körökben 2012-ben kezdtem bemutatni, amikor éppen Magyarországnak ez az előnye ugye elolvadni látszott, és a csehek és a szlovákok más-más növekvési dinamikával, de beértek bennünket. Még akkor Lengyelország jóval lejjebb volt, és akkor közösen bizakodtam a tisztelt közönséggel együtt abban, hogy majd ez a tendencia megfordul, meg hogy persze nekünk vannak elképzeléseink. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy látszik, hogy nem történt meg, és az utóbbi években ez az olló most már egyértelműen kinyílt, és mind Csehországban, mind Szlovákiában az átlagos, ugye szeretném hangsúlyozni, az össztudományosság minősége jobbnak tűnik. Természetesen vannak olyan kutatási programok, amik Magyarországon sokkal jobbak, vagy éppen máshol sokkal jobbak. Ez a nemzeti teljesítmény. És most éppen ott tartunk, hogy lehet bizakodni abban, hogy ez a tendencia itt megfordul, és Lengyelország sem, vagy nem fog elég lépni, esetleg jövő ilyenkorra, hát majd meglátjuk. Ugye a dinamikák Lengyelország esetében is láthatóan jobbak, mint Magyarország esetében. Szóval ezek azok az eredmények, amiket lehet, hogy nem szeretnénk, hogyha mások mondanának rólunk, De hát így látszunk. Szóval így látszunk a nemzetközi porondon. És akkor el lehet gondolkodni a régi kérdésen, ugye, hogy íre zorgen mögte így hában, hogy hát jó lenne, hogyha nekünk csak olyan gondjaik lennének, mint mondjuk a cseheknek vagy a szlovákoknak. Hát, hogy mik a problémák a világban, és mennyire sújtják ezek Magyarországot. Csak egy picit néztem körül, például a Guardiannek az online kiadása, ahogy látják, egy olyan kategória van, az ő online kiadásukban hírkategória, hogy Science Funding Crisis, amiben csak 2015. februárban 3 cikk jelent meg a Guardianben, ez alatt a tárcó alatt, hogy a tudományfinanszírozás krízise. És látszanak ugye a hírek, hogy mik tartoznak ide. Például a kutatók köreiben zajló demoralizáció, a különböző tudományos publikációkat kísérő botrányok, amelyek a peer review, a szakmai lektorálás rendszerének a megszigorítását vonják maguk után. És így tovább. Szóval talán nem egyedi például az a finanszírozási probléma, amivel Magyarországon küzdünk. És emlékszünk arra is, hogy néhány évvel ezelőtt, 2012-2013-ban volt egy petíció, a legnagyobb tudományos témájú petíció az európai történelemben, ez a nocutsonresearch.eu, az Európai Unió politikusainak a figyelmét kívánta arra fölhívni, hogy nem szoríthatók tovább a büdzsék. Megint egészen új hír, 2015-ös februári cikk volt ez, hogy az Európai Fizikus Társaság figyelmeztet arra a hatásra, amit a Horizont 2020-as tervekben a kutatási büdzsé megkurtítása, ugye 80 milliárd euróról beszélünk, és ebből 2,7-et szeretnének, hogy szerettek volna átcsoportosítani más típusú programokra. Figyelmeztet ez a társaság arra, hogy milyen következményekkel járhat, milyen negatív következményekkel járhat ez a megvonás. Ez pedig egy amerikai hír, a Nemzeti Egészségügyi Intézet igazgatója, vagy egyik vezetője figyelmeztet arra, hogy az Ebola vakcináció kutatása lassul le, vagy áll meg, hogyha a büdzsét nyírbálják. Úgyhogy az a probléma, amivel itt Magyarországon is szembesülünk, hogy nincs elég forrásunk a kutatásra, és amit én legutóbb a rektori konferencia plenáris ülésén hallottam a múlt pénteken Pécsett, az nem csak a mi problémánk. Az eredményeink, amiket ebben a nehéz helyzetben produkálunk, azok viszont a mi eredményeink. Úgyhogy hát így mutatkozunk meg. És akkor szeretnék néhány gondolatot arról szólni, hogy mi ebben a környezetben jelentkezünk egy ajánlattal Magyarországon, pont ugyanúgy, mint a világon máshol is. Tehát azok a megoldások, amiket szeretnék bemutatni, ezek standard nemzetközi megoldások, amiket itt a magyar és kelet-európai piacon is képviselünk. A gondolat, amiből az egész kiindul, az az, hogy a kutatásra vonatkozó döntések, azok adatokon kell, hogy támaszkodjanak. Ezen kívül természetesen szakértői véleményre van szükség, intézeten belül kell egy külső kontroll, a szakmai lektorálás, a peer review rendszere, viszont a megbízható adatok nélkülözhetetlenek, és ezeket az adatokat tudjuk mi szolgáltatni. A rendszer, amin keresztül ezeket az adatokat szolgáltatjuk, az a Cyber rendszer, ami egyrészt kutatási teljesítményt vizualizál, mérhetővé teszi az előrehaladást, ahogy ugye látszott, ezek is Cyber diagramok voltak, és az együttműködés fejlesztését is adatokkal támogatja. Az adatforrása a Scopus, ugye ez a világ legnagyobb absztrakt és idéző adatbázisa. Jelen pillanatban zajlik egyébként az 1970-ig visszanyúló indexelési projekt, tehát 1970-től indexeli ez a tudományos publikációkat. És néhány konkrét példa, hogy például egy kutatási rektor helyettes, egy kutatási adminisztrátor, egy szervezeti egység vezető és egy adott gyakorló kutató hogyan tudja ezeket az adatokat használni. És mik ezek az adatok elsősorban? Ahogy látszott, metrika csoportok állnak rendelkezésre. Most kettő volt, amit itt nézegettünk, az egyik a scholarly output, vagyis az összes publikáció száma, de akkor van az idézetek száma, idézetek publikációként, és amit néztünk, ez a field weighted citation impact, például ez is itt szerepel, ez a súlyozott, normalizált idézettségi mérték. Ezen kívül még számos további metrika alapján, például nemzetközi együttműködés aránya, mondjuk egy olyan metrika, amit tudunk vizsgálni. És akkor leül az ember a szájvel elé, és meg tudja nézni a saját intézetének, vagy saját kutatócsoportjának, vagy a világ bármely más intézetének az idevágó adatait. Itt van egy egyetem, ez a Northwestern Egyetem, de ugyanúgy benne van az összes magyar. Mennyit publikált, hány szerzője van, mennyi idézetet gyűjtött az utóbbi 5 vagy 10 évben, milyen a tudományterületenkénti megoszlás, kik a legjobb, vagy a legtöbbet publikáló kutatók, és kik kapják a legtöbb idézetet. Na most miért fontos ez? Hát egyszerűen azért, mert demonstrálnunk kell a saját kiválóságunkat azért, hogy pályázatokat nyerjünk, azért, hogy hallgatókat vonzunk, azért, hogy vonzó együttműködő partnerek tudjunk lenni. Tehát tudnunk kell, hogy hol vannak a saját erősségeink. És egy bármelyik magyar egyetemet veszem, egy olyan kutatási portfólióval gazdálkodik, amit egy személyben egyetlen vezető sem fog tudni áttekinteni eszközök és vizualizáció nélkül. Szintén kiválóság demonstrálása mondjuk ez a következő ábra, hogy a világ legidézettebb 10%-ában az adott szakterületen publikált irodalom legidézettebb 10%-ában mennyi a mi részarányunk. Látszik, hogy ez az egyetem igen jó eredményeket ér el, mert 25-30% körüli a publikációnak az az aránya, amely a legidézettebb 10%-ban benne van. Tehát 2-3-szor olyan sokan idézik fajlagosan, mint az átlagosan lenne elvárható. Egy következő felhasználási eset, ha valaki kutatóközpontot szeretne alapítani, és ehhez szüksége van a várható teljesítmény elemzésére. Milyen adatokra lehet támaszkodni? Hát megint össze lehet szedni, kik azok a kutatók, akik itt szóba jönnek, mik azok a funkciók, mik azok a tudományterületek, milyen eredményeink vannak már most ezeken a területeken, ha egy kiválósági központot hozunk létre nemzetközi együttműködésekkel, milyen eredmények várhatók, hol fog ez megtérülni. És akkor az együttműködési eset, azt mondom, hogy a rektorunk Kínába utazik, kivel működünk együtt egyáltalán Kínában, és hogyan tudnánk bővíteni az együttműködést. Tehát ezt lehet pontosan vizualizálni, mi az együttműködési hálózat, kikkel vannak közös publikációink, és meg lehet nézni az egyes egyetemeket is, itt vannak a kínai egyetemek, van például a Northwestern és a Pekingi Egyetem között 314 közös publikáció van pillanatnyilag, és ki lehet mutatni például azt, hogy valóban mind a két szereplőnek nagyon jót tesz az együttműködés, mert amíg az egyik egyetem átlagban 2 idézetet gyűjt be publikációként, a másik 1,34-et, a közös publikációik 4,53 idézetet gyűjtenek, tehát sokkal nagyobb az elérése ezeknek. Egyébként az is kiderülhet, és erre is több példát láttam, hogy favorizált együttműködések nem mutatnak mérhető minőségjavulást, sőt. Szóval ez is felnyithatja a szemed. És egy utolsó dolgot szeretnék megmutatni, ami egészen új a SciWell-ben is, hogy elkezdtük elemezni azt, nem egyszerűen azt, hogy ki kit idéz, hanem hogy ki kit olvas, vagy ki mit olvas. Tehát a kurrens elérést vizsgáljuk, ami ugye egy sokkal gyorsabb és valósabb idejű áttekintést, ha létezik ilyen szó, tesz lehetővé. Tehát ez is arra szolgál, hogy egy-egy kutatási területet fejleszünk azáltal, hogy feltárjuk, hogy kik a feltörekvő kutatók, kik azok, akik ezen éppen aktívan dolgoznak és vizsgálódnak, és feltárjuk a legújabb trendeket, tehát a témákat, milyen irányban kellene elmozdulnunk. A korai fázisban vannak ezek az információk, tehát ugye még nem feldolgozott idézetekről van szó, hanem az elérés, a vizsgálódás fázisáról. A tudományos közösségnek körülbelül 1/3 nem publikál és nem is idéz. Klinikumban dolgozik például, mint orvos, vagy másokból kifolyólag, de olvas. Tehát nem publikál, nem idéz, de olvas. Tehát az ő tevékenységüket is valahogy meg tudjuk ragadni. És a tudományterületek között ugye nagy eltérések vannak, ezt tudomásul kell venni, elérés, idézés arányában. Vannak olyan területek, ahol senki se publikál, viszont mindenki olvas érdekes módon, és van, ahol ez fordítva van, mindenki ír, de senki se olvas, szóval ezt figyelembe kell venni. És persze azt nem tudhatjuk, hogy az, hogy valaki kinyitott valamit, mit kezdett vele, végigolvasta, felhasználta, de azért valamit mégiscsak jelez a dolog. Most két dolgot tudunk elemezni, a Science Direct-et, ahol ott van a világ tudományos irodalmának 17-20%-a volumenben, ki az, aki ott elérte a cikket, illetve a Scopus-t, ahol mondjuk, hogy ott van minden idézőjelben, ami nemzetközileg értelmezhető, viszont ugye ott nincs full text. A Science Direct-et egyébként többen olvassák, mint a Scopus-t, de a Scopus elérése szélesebb, tehát itt el kell dönteni, melyiket nézzük. Mind a kettőt lehet választani. És itt van egy konkrét példa, a megbízhatósági mérnökség, ezt egy magyar egyetemen kérdezte tőlem a vezető, hogy ezen a területen, ahol ők fejlődni szeretnének, mi látható, ki az, aki megbízhatósági mérnökséggel foglalkozik a világban. Látszik, hogy ez egy viszonylag új téma, van itt egy szófelhő, látszik, hogy mik a fő leíró szavak ezen a területen, például megbízhatósági elemzés, karbantartás, ezek följövőben lévő kulcsszavak, és melyek a kevésbé releváns kulcsszavak, amelyek szintén jelen vannak, például a szoftver megbízhatóság, vagy például a bizonytalanság elemzés, ezek úgy éppen kifelé mennek a divatból, de jelen vannak ez ebben a szakmai térben. És íme ki van jelen ezen a trendpiacon, ki olvas ilyen cikkeket, látszik, hogy van egy nagy kutatóközpont Arizonában, Kínában, többen foglalkoznak ezzel, és a régióban legközelebb pedig Zsolnán van egyébként, a Zsolnai Egyetemen, ami ugye egy erős műszaki orientációjú kutatóegyetem, ott van 7 cikk, amit ők közöltek, és olvasnak is, nagyon sokan idézik őket, tehát Közép-Európában ez számít egy tudásközpontnak megbízhatósági mérnökség területén. Ez új információ volt ezen a beszélgetésen is az illető rektor úrral. Azt gondolom, hogy dióhéjban ennyit tudnék röviden elmondani, és talán visszatérve az eredeti képhez, én már annak is nagyon örülnék, hogyha ott a startvonalra állva azt a bizonyos biciklit ott megbízható jó műszaki állapotban ott látnám minden magyar egyetemi partnerünk combjai között. Köszönöm szépen!